Sziasztok, üdvözlünk benneteket! Ez a Spirokaszt, a spirodalom.art podcast adása Nanda Gópával,
Mohinivel
és Zsajantival.
Sziasztok!
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 Most pedig következik néhány szó arról, hogy mit is hallhattok a Spirokaszt első adásában. Először is megünnepeljük egy éves születésnapunkat. Ugyanis a spirodalom.art 2021. augusztusában ünnepli első születésnapját. Miután eleget ünnepeltünk, hosszabban elbeszélgetünk az álmokról. Ezt a mindenkit érdeklő témát a buddhista és a védikus filozófia szempontjából közelítjük meg. Ha figyeltek, megosztjuk veletek néhány különlegesen érdekes, személyes álmunkat is. Az első adás végén pedig egy rövid összefoglalót hallhattok arról, mi minden készül a spirodalom.art házatáján. Jó szórakozást kívánunk!
Szóval ez egy első podcast, mégpedig egy kísérlet, mint ahogy egyébként a spirodalom.art honlap maga is egy kísérlet, reméljük nem kísértet, nem mindegy, és most úgy döntöttünk, hogy mivel pont most vagyunk egy évesek, egy újabb kísérletet indítunk, mégpedig podcastot fogunk készíteni nektek, ilyet ugyanis még nem csináltunk. Az első blogpost a spirodalom.art-on az 2020. augusztus 28-án jelent meg. Azóta több mint 90 bejegyzést olvashattatok tőlünk, több mint 30 videót készítettünk számotokra. Hát podcastot még nem csináltunk, úgyhogy most ez az első, amit el fogunk követni. Reméljük tetszeni fog.
Átvenném egy picit a szót, Nanda Gópa, mint ahogy néha szoktam.
Igen, föl se tűnt.
Mit jelent neked ez a szülinap, hogy egy évesek vagyunk, és én nagyon hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek az egy évnek.
Hát én köszönöm először is, hogy csatlakoztatok, és hogy ezt együtt készíthetjük, ezt a honlapot. Hát mit jelent nekem ez az egyéves szülinap? Hát döbbenetet, meg sokkot, tehát én erre néhány napja előttem rá, hogy úristen, ez már egy éve tart, abból jöttem rá, hogy készítettem egy posztot, és egyébként a számítógépben ugye minden rögzítve van, tehát ez a program, amivel készítjük ezt a honlapot, mindent megjegyez, tehát ott véletlenül megtaláltam az első bejegyzést, és döbbenettel láttam, hogy az gyakorlatilag egy éves. Úgyhogy...
Tehát véletlenül döbbentél rá, hogy hoppá, most van az egy éves szülinap?
Igen, úgy egyébként nem tűnt fel, hogy eltelt egy év, pedig nyilván az ember tisztában van vele, hogy eltelik egy év. Mégis ez valahogy a meglepetés erejével hatott.
Ebben az űrzavaros időszakban érdekes, hogy pont ekkor indult ez az egész. És hogy igazándiból milyen gyümölcsöző volt. Szerintem.
Hát én azt gondolom, hogy nem véletlen. Tehát ugye ez az egész úgy indult, hogy mikor készültem a első könyvnek a megjelenésére, akkor akartam készíteni egy úgynevezett landing page-et. Ugye minden tisztességes könyvnek kell egy landing page. Ugye az az oldal, ahova az érdeklődőket a hirdetéssel, a posztokkal, stb. Megpróbált oda vonzani. Ezért landing, mert ott landol, ott találkozik először a részletes tartalommal és további tudnivalókkal. És hát arra gondoltam, hogy ha már ilyen a helyzet, akkor milyen jó lenne, ha nem csak egy landing page lenne, hanem esetleg egy olyan portál, ami mást is tartalmaz, és olyan dolgokat kéne ide föltenni, ami adott esetben másnak is, meg hát persze nekünk is a segítségünkre lehet. Különösen mostanság, amikor ha be vagyunk zárva, azért van baj, ha meg nem vagyunk bezárva, akkor meg azért.
Számomra ez az egy év egyébként egy nagyon nagy tanítás volt, nagyon sokat köszönhetek ennek az oldalnak, mert szinte motiválta arra, hogy amit tanulok, azt próbáljam ki gyakorlatban is, És bármilyen furcsa így online gyakorlatban, ugye ezekkel a, akár az írásaimmal, akár pedig ugye a challenge-ekkel, nagyon sokat fejlődtem, és ezt nagyon köszönöm ennek az oldalnak, és neked, hogy meghívtál ide, hogy itt lehessek. És hát ne feledkezzünk meg Jayantiról, aki csatlakozott hozzánk. Jayanti, azért te is mondj egy pici magadról, hogy érzed itt magad?
Jól, én egy picit lassabban veszem fel a fonalat, de abszolút tudtok inspirálni, tehát hogy most megint ugye előkerült ez, hogy most akkor itt találkozunk, szülinap, izés, mocorog a fejemben a következő poszt, és én azt gondolom, hogy ez tényleg, amit te is mondtál, Mohini, az előbb, hogy saját magunkat elsősorban, tehát hogy arra is nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy felébreszti az emberben azt, hogy tapasztaljon, és tanuljon, és összerakja a kettőt, és esetenként megossza azzal, aki arra vágyik, hogy részese lehessen ennek a tudásnak. Tehát ez pozitív, csak mondom, én egy picit lassabb vagyok, mint itt.
Hát szerintem ez...
Nem futóverseny.
Nem futóverseny.
Persze, értem meg, hát akkor kell írni, amikor az ember úgy érzi.
Így van. Számomra még annyit még azért így hozzátennék, hogy egy picit gondolkodtam rajta, hogy mi ez nekem még ez az oldal, és nekem ez az oldal a szádon a naplóm. Mert igazániból mindent, amit megélek, valamilyen szinten kitükrözök, kivetítek erre az oldalra. Legyen ez egy belső, megérett, előtörő, évek óta ott lévő akár tanítás, ami most éred be, és most értem meg a lényegét. Úgyhogy nekem ez az oldal egy szádon a napló.
Akkor már csak azt mondd el a hallgatók kedvéért, akik közül nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi az a szádana, hogy mi az a szádana.
Igazándiból a szádana az egy törekvés. A szádana az egy törekvés, egy út, amit a szádaka, a törekvő, a spirituális törekvő bejár. Én nem járhatom Nandagópa útját, se Jayanti útját, és ők sem járhatják az enyémét. Nincs jó és rossz. Igazándiból törekedned kell arra, hogy a jóga útján, a jógikus írásoknak, elveknek megfelelően próbáld élni az életed, annyi, amennyi éppen az adott szituációban, körülményekben. Ez kivitelezhető, és itt nem feltétlenül csak arra gondolok, hogy most minden nap kigurítod-e a matracot, hanem arra, hogy hogyan döntesz, hogy hogyan lélegzel, hogy hogyan cselekedsz, és hogyan gondolkozol.
A most következő percekben az álmokról fogunk beszélgetni. Egyébként ezt a témát Mohini javasolta, úgyhogy mindjárt neki is szegezem a kérdést, hogy milyen megfontolásból tetted ezt a javaslatot. Pont erről beszélgessünk az első alkalommal.
Több okból jutott ez eszembe. Elsőként egy picit személyes vizekre vezek, tehát a lányom vetette föl ezt a témát, mert hogy ő az egy reggel az a messenger üzenet várt, hogy ő azt írta benne, hogy sikerült, és az álmában tudta, hogy ő álmodik, és kontrollálta az álmát. És elkezdtem ezen gondolkodni, hogy úristen, tehát, hogy remélem, hogy azért vele minden rendben van, és tudom, hogy minden rendben van. De hogy igen, tehát ugye igazándiból az álom az elmének egy játéka is lehet, vagy játéka. És a másik ok, amiért felvetettem ezt a témát, az, hogy Sivananda mester is írt az álomról, illetve van egy könyve, amit hát folyamatosan próbálok végigolvasni, ugye angolul van, és egy kicsit lassan haladok vele, de ott is ír az elme különféle állapotairól, és persze köztük az álomról is.
Igen, most Sivananda mester tanításairól fogunk még beszélgetni a mai alkalommal, de még mielőtt ide jutnánk, én azért azt szeretném kérdezni, hogy elmesélnétek-e egy-egy olyan álmotokat, ami nagyon megrázó vagy meghatározó volt az életetekben. Majd én is elmesélek egyet persze, de ezt szeretném kérni, kezdjétek ti. Nézők nem látják, de mindannyian Jayantira szegezzük tekintetünket, aki szegény most zavarba jött. Úgyhogy mentesítjük.
Hát van, meg hát maradjunk a megrázónál.
Oké.
Okay. Megrázónál, most így eszembe jutott, hogy ez egy visszatérő álmom, és nyilván mindenki másféle fajta következtetés fog levonni belőle, de én akárhányszor azt álmodom, hogy még otthon lakom, tehát a szüleimmel, hogy soha nem tudok hazamenni. Tehát a 10. emeleten laktunk, ők még most is ott laknak, nem oda-vissza lift, nincs ott a lépcsőház, kiszállok a 10-en, de nem az az ajtó van, nem az az ajtószám, és nyilván ez is azt jelzi, hogy valami blokk ezzel kapcsolatban van, hogy tudattalanul nem tudom, hogy nem akarok hazamenni, vagy nekem az nem az otthon, vagy tehát nem tudom, de ez biztos, hogy ez egy visszatérő álmom. A másik az pedig az volt még nagyon-nagyon sokáig visszatérő. Én sokat álmodom a nagyszülőkkel, és mindig azt álmodom, hogy nem haltak meg. Rosszul mondták a kórházban, összekeverték az adatokat, tehát hogy ezek ilyen, de ezek mind-mind ilyen családi dolgok, tehát azt gondolom, hogy nálam ott lehet valami beakadás, vagy valami olyasmi, amit meg kellene oldani.
Hát az én álmom, keveset álmodom, de amikor álmodok, akkor van egy visszatérő. Én Angyalföldön nőttem föl egy régi bérházban, igazi gangfolyosós, pincés, szenes pincés bérházban, és ugye nagyszüleinkkel laktunk, és pontosan tudom, hogy mivel meséltek történéseket, hogy mi történt ott a második világháború idején, illetve amikor az orosz katonák itt állomásoztak, és én ezzel kötöm össze, hogy ezt álmodom. Ugyanis azt álmodom, hogy le kell menekülnöm a pincébe, a szenes pincébe, mert valami történik. Tele van a pince, tehát mindenki oda menekült már, és velem van a kutyám. És a kutyám egy nagy testű kutya, és nem akarják beengedni, mert hogy nagy testű és a helyet foglalja. És beleültetem az ölembe. Ez az álom vége. Nem érdekes módon nincs bennem rossz érzés. Inkább az okát, persze én is sokáig kutattam, mert azért kutatjuk ilyenkor az okokat tudattalanul, hogy ezt miért álmodja az ember. Lehet, hogy nekem mindig majd valakit mentenem kell, mindig meg kell mentenem valakit, tehát hogy ez van így bennem. Nem tudom, talán egyszer majd erre fény derül, de hallgassuk Nandagó Palmát.
Hát igen, itt majd a pszichológusok és pszichiáterek lubickolhatnak az esettanulmányokban. Hát nekem az egyik olyan álmom, amire emlékszem, én sokat álmodom, de nem szoktam emlékezni, tehát gyorsan jön és gyorsan megy általában, de van egy, amire a mai napig emlékszem, annyira döbbenetes volt. Ez 2007 vagy 2008-ban történhetett, amikor HR-esként az volt a feladatom, hogy el kellett készítenem az éves üzleti tervnek a személyi jellegű költségtervét. És hát ez úgy alakult az a helyzet, hogy ezt nekem egyedül kellett megcsinálni, ez egy nagyon nem egyszerű dolog, nem voltak még akkor mindenféle ilyen tervező segédprogramjaink, ezt Excelbe kellett megcsinálni, most aki tudja, vagy ismer engem, az tudja, hogy hát nekem nem ez a kedvenc foglalatosságom, hogy Excelbe rengeteg számot adok össze, viszont hát ezt nem nagyon szabad elhibázni, bonyolult, csomó keresztellenőrzést kell csinálni, nagyon elegem volt belőle, le kellett adni határidőre, nincs mese, Közben elindult az én karácsonyi szabadságom, nem lettem kész, úgyhogy otthon csináltam a karácsonyi szabadságomat, rettentően utáltam, nem jött ki a keresztellenőrzés, nem, és én borzasztom, megőrültem. Tehát én mondtam az Áginak, feleségemnek, hogy én nem érdekel, én nem megyek ide többet, én beadom a felmondást, én ezt nem csinálok kész. Tehát én jogra jártam, én ezt nem csinálom kész. És az egyik éjszaka azt álmodtam, hogy valaki hozzám szól, tehát nem láttam semmilyen képet, csak valaki, hallottam egy hangot, aki azt mondja nekem, hogy tudod, Zoli, ez a tervezés, ez olyan, mint amikor a festő fog egy csomó tintát, meg festéket, ami csak ilyen festék, tehát piros, meg sárga, meg mindenféle szín, az önmagában nem mutat semmit, és akkor fogja fölkenni őket a vászonra, és lesz belőle egy kép. És amikor valaki egy kicsit távolabbról megáll a kép előtt, és megnézi, akkor lát valamit. Na, te is ugyanezt csinálod a tervezéssel. Fogsz egy csomó számot, ami egyébként önmagában úgy értelmetlen, meg úgy nem jó semmire, berakod ebbe a rettenetes Excel táblátba, és abból lesz egy kép, amit valaki egy kicsit távolabbról úgy ránéz, akkor látja, hogy mi fog történni. Vagy hát mit szeretnél, hogy mi történjen a következő évben. Na látod, ez ugyanolyan, mint a festés. És akkor fölébredtem, én emlékszem, hogy volt kb. Hajnali 2:30, és akkor fölültem az ágyba, és levert a víz, hogy ez mi volt, mert hogy én ilyet nem olvastam sehol, én nekem magamtól ezt tuti nem jutott eszembe, és hogy egyáltalán mi volt ez. Erre mai napig emlékszem, és most is a ideg futkározik a hátamon, mert én meg vagyok nagy győződve, hogy ezt nem én találtam ki, vagy hát tudatosan biztos nem, hogy ez honnan jöhetett, meg honnan nem, arról majd még beszélünk, de ez egy nagyon-nagyon meghatározó álom volt, és akkor egyébként ez pont úgy is történt, hogy akkor másnap leültem, így lehiggadtam, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor légy szíves, Ági, gyere, segíts, akkor hát ő sem nagyon szereti az Excel, de azért ért hozzá, hogy figyelj, légy szíves, megmutatom, segíts már egy keresztelnőrzést, valami nem jön ki, segíts meg keresztelnőrzést, mert annyit nézem, nem látom. És ahogy magyaráztam neki, hogy figyelj, ezt az úgy kell összehasonlítani, hogy ezt az oszlopot, meg azt az oszlopot, ezt megszorozzuk el, hopp, ott a hiba, ja, jó, akkor a következő az, hogy ezt, ez, ja, ott a hiba, és kész volt. Tehát másnap kész volt, hogy előtte egy hétig szenvedtem, és az Istennek nem jött ki. Úgyhogy nekem ez egy ilyen
segítő álom
volt, igen.
Lehetnek tanítók.
Bizony.
És hát ugye, hát amiről mondjuk azért egyikünk se beszélt, mert azért Jayantira se volt, tehát nem rémálom volt,
nem
rémálomként éltad meg. Tehát többféle lehet.
Bizony. Nem tudom, ismertek-e híres álmokat? Ugye az emberi történelem meg kultúra tere van híres álmokkal.
Meséljek.
Például itt van József álma, ugye talán ez az egyik leghíresebb, legalábbis ebben a kultúrkörben. Ugye hát ő volt az, aki megálmodta, hogy a családjának a feje lesz, és akkor a testvérei jól el akarták veszejteni, úgyhogy eladták rabszolgának. És akkor ez a József valahogy a fáraó közelébe keveredett, megfejtette az álmát, és ugye ő lett Egyiptom második embere, és ezt mind az álmoknak, meg az álomfejtésnek köszönhette. Akkor egyébként a történészek leírások szerint Hannibál is az álmában kapott arra hát utasítást, vagy inkább bíztatást, hogy támadja meg Itáliát. Még nagyon érdekes, hogy római istenektől kapott erre felhívást, hogy menjen és támadja meg a római városállamot, akkor már ugye birodalmat, és kapott egy olyan utasítást az egyik istentől, hogy ne nézzen hátra, de ezt természetesen ő álmában sem bírta megtartani, hátra nézett, és látottam a háta mögött egy óriási kígyót, ami mögötte megy és pusztít, és mindent fölfal, és meg is ilyet, de azt később megmagyarázta, hát most azt nem emlékszem, hogy egy álomfejtő, vagy ő magyarázta meg magának, hogy hát ez bizonyára Itália pusztulását jelenti, hogy ő megy előre és hódít, és neki ezzel nem kell törődni, de hát ugye tudjuk, hogy nem ezt jelentette. Akkor ugye a magyar mondavilágban is vannak jelentős álmok, talán a legismertebb Emese álma. Ugye Emese azt álmodta, hogy a méhéből egy folyó ered, ami idegen földön terebélyesedett ki, és Ugye ez azt jelentette, hogy fiút szül, aki a népét elvezeti az új hazába, és az utódai dicső királyok lesznek. Nagyon érdekes például Abraham Lincolnnak az álma, akiről ugye tudjuk, hogy merénylet áldozata lett, és róla feljegyezték, hogy a merénylet előtti napon elmesélte a testőreinek, hogy három éjszaka látta magát felravatalozva a fehérházban, és még beszélgetett is a gyászolókkal, és a gyászolóktól álmában megtudta, hogy ő merénylet áldozata lett, és aznap lelőtték, amikor ezt elmesélte, ezt a történetet. Úgyhogy vannak itt nagyon érdekes álmok, például Gábor Dénes is a hologram problematikáját álmában oldotta meg, előtte hetekig dolgozott rajta, és valahogy nem tudta megoldani ezt a problémát, és ehhez képest álmában megálmodta, hogy mi a megoldás, és hogy kell. Edisonról pedig azt lehet tudni, hogy ő szándékosan és szisztematikusan a találmányaihoz felhasználta az alvást és az álmodást. Volt egy olyan módszere a feljegyzések szerint, leült egy nagy karosszékbe, fogott egy vasgolyót az egyik kezébe, oda alá bekészített egy fém vödröt, gondolkodott egy problémán, amit meg akart fejteni, elszenderedett, és amikor ugye elaludt, ugye akkor elenyett a csuklója, lejtette a vasgolyót, beleesett a vödörbe, az jó nagyot csörrent, erre Edison felébredt, és egyébként az ő elmondása szerint számos problémát így oldott meg, hogy az alatt a néhány perc vagy másodperc alatt, amíg ez a fölébresztés megtörtént, addig hát megálmodta a megoldást. Uh-huh. Úgyhogy vannak ilyen érdekes dolgok, úgyhogy nagyon, nagyon fontos és érdekes téma ez az álom téma, és gyakorlatilag mindenféle filozófia is foglalkozik vele elég sokat. Gondolhatunk itt például Descartes-ra, aki az egyik főművét egyébként egy megrázó álmára vezette vissza, és abból vont le következtetéseket, pedig hát ugye ő a filozófiai, nyugati filozófiai gondolkodás alapjait írta le a művében.
Tehát az álom az tulajdonképpen az elmének egy tudatállapota. Még eszembe jutott egy szintén picit bepillantást engedek a hallgatóknak így a magánéletemben, hogy a lányom még azzal is kísérletezik, hogy ő úgy fekszik lealudni, hogy ő kitalálja, hogy ő mit szeretne álmodni. És próbálja ezt így ehhez kondicionálni tulajdonképpen az agyát. És hát nem tudom, hogy Sivananda mester mit ír az álomról, ő hogy értékeli.
Hát Sivananda mester nagyon sok mindent mond az álomról, ugye neki van egy könyve is erről, aminek az a címe, hogy az álmok, vagy az álom filozófiája, és hát gyakorlatilag védikus szempontból elmagyarázza ezt az egészet, hogy itt tulajdonképpen mi történik. Nyilván ez egy nagyon bonyolult és hosszú téma, úgyhogy ez teljes egészében nehéz kifejteni itt ennyi idő alatt, de az a jó hír, hogy ezt a könyvet egyébként lefordítottuk, és a Sivananda Jóga Központban ez ilyen belső kiadványként hozzáférhető, illetőleg erről van egy jó kis előadás a Shanti Yoga Szigetnek a honlapján is, ahol ezeket részletesen egyébként meg lehet hallgatni, hogy mit mondott Sivananda mester az alvásról és az álomról. Egyébként azt mondja, hogy a alvás alatt történik meg a manolája, ami tulajdonképpen nem más, mint amikor az elme visszahúzódik a saját okába. Tehát ez a manolája az, amikor az elme saját okában pihen. És nagyon érdekes, hogy ő részletesen elmeséli, hogy hogyan alszunk el, és hogy ébredünk föl. És azt mondja, hogy úgy alszunk el, hogy az elménk, ami olyan, mint egy ilyen szilaj csikó, vagy egy folyó, ami mindig áramlik valamelyre, tehát képtelen egy helyben maradni, hát amíg nem leszünk megvilágosodott bölcsek, vagy jógik, akik igaziból tudnak meditálni, addig legalábbis ez az elme, mint egy patak, mint egy folyó mindig folyik, és amikor az ember lefekszik és becsukja a szemét, akkor úgy nagyjából az elmét az ingerek többségétől megfosztja. Hát nyilván a audio ingerektől kevésbé, de a vizuális ingerektől mindenképpen, és akkor ez az elme, aki egyébként úgy hát nem bír magával mit kezdeni, keres magának más területet, ahová egyébként folyhat, meg ahova áramolhat, és ezt az okozati testben szokta ilyenkor megtalálni, mégpedig úgy, hogy oda húzódik vissza. Az okozati test, az attól okozati test, mert ugye ott laknak a szamszkárák, ugye a szamszkárák azok a benyomások, vagy gondolati csírák, szoktuk mondani, mint a lemezen a barázda, amiket előző életeinkből hozunk, vagy akár a mostani életünkben oda jól betettünk, tehát ezért szokták ezt karmatárolónak is nevezni, és ilyenkor az elme ott a karmacsírák között forgolódik, és ezekkel kezd foglalkozni, ezért álmodunk sokszor olyan dolgot, aminek köze van a mindennapi dolgainkhoz, és ezért álmodunk sokszor olyan dolgot, amiről úgy gondoljuk, hogy nincs köze a mindennapi dolgainkhoz, hiszen ismeretlen arcokat, személyeket látunk, amik a mostani életünkben lehet, hogy ismeretlenek, azonban a karmánkban valamilyen módon egyébként benne vannak. És így jönnek létre az álmok, és egyébként ez a magyarázata a jós álmoknak is. Ennek az én feleségem például a nagymestere, ő rendszeresen meg szokta álmodni a 2-3 évvel később bekövetkező eseményeket, egészen félelmetes pontossággal. Persze nem nagyon értjük akkor még, hogy ez mi, de utólag kiderül, hogy ja, aha, akkor ezt álmodtad meg 2 éve, igen, emlékszem, mert tényleg mondtad. Ez ezért lehetséges, mert a karmák környékén kotorászik az elme, és bizony olyankor meglát olyas valamit is, amit egyébként az éber állapotban sosem látsz meg. És akkor ehhez képest úgy ébredünk föl, mondja Sivananda mester, hogy a rajasz fölébrez gyakorlatilag, ugye a rajasz az a 3 kötőerő, 3 guna egyike, ami a aktivitás, izgatottság, tevékenységnek a kötőereje, nevezzük így az egyszerűség kedvéért, és tulajdonképpen ez egy vágyat ébreszt az emberben, a lélekben és az elmében, hogy most már máshol is szeretne aktív lenni, nem csak itt a karmatárolóban, és tulajdonképpen ez az, ami kihúzza előbb-utóbb az elmét az okozati testből, és akkor meg fölébredsz. Ez nagyon érdekes, mert ugye az ember nem nagyon gondolkodik rajta, hogy alszik el, meg hogy nem alszik el, hogy ébred föl, de ugye a védikus filozófiában ennek megvan a nagyon pontos és tökéletesen érthető magyarázata, ami egyébként meg is magyaráz nagyon sok mindent.
Én egy olyan kis dologgal szeretném zárni, nem tudom, hogy zárhatom-e még, vagy meg szeretnél valamit majd.
Na, meglátjuk.
Jó, hozzátenni, hogy ami igazániból ezen egy picit túlmutat, és akár egy másik ilyen beszélgetés témája lehet, maga az elme. Erről is beszélgethetnénk egyszer, hiszen az nem az agy. Tehát nem az agy. Mondjad, Léci.
Én azt javaslom, hogy ez legyen egy következő
blog témája.
Igen,
én is azt mondom, hogy egy másik téma, csak hogy igazándiból csak egy-két mondatot szeretnék, hogy ugye azt gondoljuk, hogy az elme az agy, és csak egy idézetet szeretnék szintén Sivananda mestertől így gondolatébresztőnek. Én a záró mondataim ez lennének. Az elme bár áthatja az egész testet, 3 helyen lakozik. A mély alvásban lakóhelye a szív, álom folyamata alatt a nyak. Ébrenlétkor a jobb szem, vagy az ágnya csakra mögött lakozik. Csak gondolj arra, mit csinálsz, mikor erősen tanakodsz, mélyen elgondolkodsz valamin. Ujjaidat az állathoz teszed, jobbra billented a fejed, talán a homlokodat is összeráncolod, oda irányítod a figyelmedet. Amikor azon gondolkodsz, hogyan oldj meg egy problémát, ezek a jelek pontosan megmutatják neked, ébrenlétkor hol is lakozik az elme.
Hát az elméről mindenképpen kell még beszéljünk egy kicsit hosszabban, de én még visszakanyarodnék az álom témához, ha szabad, mert nagyon sok izgalmas kérdés van még, azon kívül, hogy hogyan alszunk el, meg hogy ébredünk fel. Tehát mindjárt itt az első alapkérdés, hogy és mégis ki álmodik? Ugye? Ez egy nagyon lényeges kérdés. Nyugaton általában azt gondoljuk, hogy az agy. Most mondtad, hogy hát nem annyira.
Igen.
És egyébként erre a védikus filozófiának az a válasza, hogy természetesen aki álmodik, az nem más, mint az ego, vagy az ahamkára, vagy az ahamkára egyébként én képzőt jelent, vagy a dzsíva, ami az egyéni lelket jelenti. Tehát csak ez az egyéni lélek, vagy az ego az, aki egyébként álmodni tud és alszik. Ugyanis az emberben lakó lélek, tehát az, amit önvalónak is szoktunk nevezni, az nem alszik és nem álmodik, mert az mindig ébren van. Úgyhogy ezért is van, hogy a megvilágosodott bölcsek például nem álmodnak, mert ők igazából sosem alszanak. Ugye ez azért is nagyon érdekes, mert azt mondja a védikus filozófia, hogy igazából az ébrenlét is álom. Tehát a véda szempontjából minden, ami nem állandó, hanem változik, eleje, vége van, és közben pedig különböző stádiumai vannak, az nem valós. Nem azt mondja, hogy nem létezik, nem valós, mert a valóság ugye az, ami örök és nem változik. És ilyen szempontból az ébrenlét is álom, és az alvás is álom, és ezek mind tulajdonképpen valótlanok. Még annyit mond Sivananda mester, nagyon sok mindent mond persze, de amit most itt ki szeretnék emelni, hogy a éber állapotnak, ő úgy mondja, hogy relatív valóság tartalma van. Ugye az éber állapot, az valamilyen szempontból mögöttes valósága az álomállapotnak, mert ugye mégiscsak egy csomó input az álmokba az éber állapot tapasztalataiból kerül be, viszont az éber állapot is illúzió, és annak is van egy mögöttes valósága, azt a tudatállapotot pedig úgy hívják, hogy turíja. És tulajdonképpen az az állapot, amikor az egyén megvilágosodott, és már tényleg azt tapasztalja, ami a valóság, tehát tulajdonképpen a jógának és a jogiknak az a célja, hogy ide juttassa el az embert. És amíg az álom állapotban a tapasztalás az emlékezet, tehát hogy összerakosgatja az éber állapotnak az észleléseiből és a szamszkárákból az álmot az ego vagy az ahamkára, addig az éber tudatállapotban a tapasztalás az észlelés, ugye így gyűjtjük be ezeket az információkat, viszont ebben a turiának nevezett tudatállapotban, tehát a legmagasabb tudatállapotban, ott már abszolút tapasztalás van. És ez nagyon érdekes, mert ezt Swami Chidanandának az egyik előadásából lehet megtudni, ami egyébként az elméről szól, és majd fogunk róla beszélni, hogy a keleti bölcsek, azok úgy tudnak olyan sok mindent, amiről nekünk fogalmunk sincs, hogy eljutnak ebbe a tudatállapotba, és ezzel az abszolút tapasztalással megkapják azt a tudást, amit egyébként kémcsövekből, lombikokból nem, vagy egyáltalán nem, vagy nagyon nehezen lehet összeszedni, és gyakorlatilag az abszolút tapasztalás az, ami ilyen szempontból a legmagasabb rendű.
Az elmével kapcsolatban még csak annyit, hogy egy kis beharangozóképpen így eszembe jutott, hogy tudtátok-e, hogy az ómjel az tulajdonképpen az elmének a három tudatállapotát jelképezi. Majd mesélek róla a legközelebbi adásban.
Ezt nem tudtam.
És majd elmesélem, hogy melyik része micsoda, és a turia is ott van benne.
Helyes. Erről még beszélni fogunk. Ugye most, amiről eddig beszéltünk, az a védikus értelmezése az álmoknak. Most természetesen a buddhisták sem mennek el szó nélkül az álmok mellett. Úgyhogy szerintem erről is beszéljünk egy kicsit.
Jayanti? Beszéljünk egy kicsit. Igen, igen, igen. Ugye, amit már Nandagopa is említette, ugye, hogy a felébredett bölcsek, ők nem álmodnak. Ugyanis akkor már nincs szükségük erre, tehát ők már kiléptek ebből, ugye ők a májá Buddhának hívják ezt a világot, ezt a... Ugye, a buddhizmus azt mondja, hogy mi egy ilyen köztes létben létezünk, amikor ébren vagyunk. Ugye az egy ilyen... Már a vágyvilágok ura kelti azt a tudati képzetet, hogy nekünk rohanni kell a vágyaink után, meg kell valósulni, de amiket mi felállítunk magunknak célokat, vagy mint az elme felállít ugye célnak és vágynak, az nem biztos, hogy a saját célunk, hanem egy kívülről generál, tehát egy ilyen matrix-szerű világból, és hát ugye a tudatos álmodás, az álomjóga, a tibeti álomjóga, amit szerintem tudattalanul Mohini lánya is próbál gyakorolni, illetve alkalmaz. És akkor itt ragadna meg az alkalmat, hogy, tehát, hogy ezek a dolgok annyira öröktől fogva léteznek, hogy mindig eljutnak ahhoz, aki fogékony rá, vagy akinek arra megy az útja, arra visz az útja.
Igen, ez érdekes, mert hogy a lányomat most így belehoztuk ebbe a képbe, tehát a lényeg az, hogy ő ugye Őt nem fogták meg az ászanák, kezdetektől kezdve a meditációs rész és a pránajáma, és bár 18 éves, jó most szerelmes, tehát egy másik tudatállapotban van.
Módosult tudatállapotban.
De anya, meditálunk, és jön át este. És
azért mondtad, hogy mindenki meg igen. tudja azt találni, és akkor ugye így visszatérve az álmokra, ugye Buddha például azt mondja, hogy ha nem tudatos az alvás, ugye megvan erre is a buddhizmusban a módszer, hogy hogyan, tehát hogy elalvásnál mikre gondoljuk, tehát milyen módszerrel tudjuk azt generálni, hogy tudjuk irányítani az álmainkat, illetve hát, hogy megrendszabályozzuk az elmét, ez egy nagyon nem helyén való kifejezés. De például azt mondja, hogy ha nem tudatos, akkor nehéz lesz az alvásunk, boldogtalanul ébredünk. Azt mondja, nem segítenek az istenek. Ő azt mondja, hogy ha valaki megtanul jól aludni, akkor jobban van az istenekkel. Uh-huh. És valahol a párhuzam ugyanaz, tehát most nem ismételném, amit Nanda Gopa elmondott, hogy Sivananda mester is így a felébredésről, mi az, ami felébredés. Még ugye a buddhizmus beszél az ilyen démonikus, tehát ő egy picit másképp is kategorizálja az álmokat, most egy picit lesek, mert ott is úgy van, hogy vannak olyan álmok, amik, tehát jósló álmok, cselekvő álmok, vannak ilyen lenyomat álmok, bölcsesség álmok, akkor kategorizálja ajurvédikusan is, hogy a mit tudom, váta, pitta, kapha, tehát például a testi álmok, akkor a múlt, a jövőre vonatkozó álmok, a jövőre vonatkozó álmok,
igen,
amit Nanda Gopa említett, hogy az ági felesége meg tudja, azok például szatvikus, tehát azok a szatva kötőerőhöz tartoznak.
Ezt megmondom neki, örülni fog.
Igen, a múlttal kapcsolatos...
Hallgassa meg az adást, igen.
Pontosan, a múlttal kapcsolatos álmok, azok az öt érzékszervvel kapcsolatosak, rajasz, és akkor a testi álmok, azok pedig a tamaszhoz kapcsolódnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon, azért is egy picit ilyen zavarosak a jegyzeteim, mert hogy nagyon sokféle felosztása van, például a hajnali álmok, azok profétikus álmok, azok a, nem tudom, hogy Ági akkor például ezt esetre meg tudja figyelni, hogy mikor, de a hajnali álmok a profétikus álmok, de ugye ha alszunk, akkor azért nem tudjuk annyira behatárolni, mert ébredés után, meg ugye nem tudom, hogy a nyugati álom, nem tudom én miben, tehát ugye én azt olvastam, de biztos hallottátok ugye, hogy közvetlenül az ébredés előtt szoktunk álmodni.
Ja, igen, az alvás
igen. A fázisoknál.
Tehát egészen ugye, pontosan úgy van, hogy egy úgynevezett non-REM szakasszal indul az alvás. Ugye ez amikor nincsen úgynevezett gyors szemmozgás, ez a REM, ez a rapid eye movement, gyors szemmozgás. Egyébként ennek a non-REM szakasznak is van 4 fázisa, nyilván ez mind egyre lejjebb kerül, ilyenkor egyre lassabbak az agyhullámok, és egyre lejjebb csúszunk ugye itt az alvásba. és a negyedik fázisa a NoRem szakasznak a mély alvás, amiről szerintem egy külön adásban beszéljünk, mert ez annyira fontos, hogy Swami Chidananda, pontosabban, bocsánat, Swami Krishnananda azt mondja, hogy az Isten megértésének és megtalálásának a mély alvás tanulmányozása a kulcsa, tehát csak ennyire fontos. Uh-huh. Tehát a negyedik, a NoRem szakasz negyedik fázisa a mély alvás, ekkor töltődünk fel tulajdonképpen uh-huh. energiával, és utána ez a négy szakasz visszafele lejátszódik, ugye ezek néha átugunk egy-egy szakasz, de nagyjából ez visszafele megy, és amikor eljutunk megint az egyes szakaszba, a NoRem-be, akkor egy nagyon rövid időre fölébredünk. Ezt általában nem veszük észre, de a ilyen EEG vizsgálatok igazolják, hogy ilyenkor fölébredsz, és utána álmodsz. És az álmod az sokszor néhány másodperc, vagy néhány perc, tehát nem órákat szoktak az emberek álmodni, hanem inkább perceket, vagy maximum ilyen 10 perceket, és mégis úgy érzed, hogy lehet, hogy egy életet végigélsz az álomban, vagy évszázadok telnek el. És nagyon érdekes, hogy utána megint jön ez a 1-2-3-4, 3-2-1, fölébredek, álmodok, és ez ilyen 7-8-szor, mondjuk egy 8 órás alvási ciklusban, és azt mutatják ezek a mérések, hogy a leghosszabb álmok azok hajnalban vannak. Uh-huh. És ezért általában az emberek a hajnali álmaikra emlékeznek, és azokra szoktuk mondani, hogy Úristen, miket össze-vissza álmodtam, hát egész éjszaka álmodtam, holott nem. Tehát lehet, hogy 8 óra alvás alatt álmodtam mondjuk 20 percet, vagy 25-öt. Tehát ez nagyon egybevág egyébként azzal, amit mondtál.
Igen, meg ugye a lényeg az, hogy végül is a tudat, ami át, tehát a tudat lép ki az álomtérbe, és az is egy olyan tér, hogy ott az idő az szerintem teljesen megszűnik. Tehát, hogy abszolút, mert az ugye az időre nekünk van szükségünk, a létezésünk, mert valamihez viszonyítanunk kell. Kilépsz az álomtérbe, ott történnek a dolgok, és ugye a buddhizmusnak az a cél, tehát hogy mit az álomjógának az a célja, ugye, hogy egyrészt emlékezzünk az álmainkra, cselekvő álmok legyenek, tehát hogy tudatosan mi cselekedjünk, ne elszenvedő alanyai legyünk az álomnak, és ezek így lesznek tudatos teremtő álmok, és így fognak szépen lassan megszűnni. Tehát üzenem csengének, hogyha ezt gyakorolja, akkor szépen lassan, ha így tudja irányítani, akkor ahogy mondják a buddhisták, hogy akkor egy idő után kilép a tiszta fénybe, és akkor már nem fog álmodni, hát nyilván ez a megvilágosodásnak a kapuja, de sosem lehet tudni.
Tehát amíg álmaink vannak, addig tudjuk, hogy nem vagyunk hát megvilágosodott bölcsek, nem jönnénk rá, akkor ebből
nagyon
tudhatjuk.
Nagyon fontosak a pránajáma gyakorlatok, nagyon fontos a jóga, de ugye, ahogy te is mondtad, most nem feltétlenül az ászanázás, hanem a meditáció, és akkor ugye a tibetieknek van, de most sem menjünk bele, mert nem vagyok a nagy szakértő, de a tumo, ez a belső uh-huh. gyakorlata. Uh-huh. Az is állítólag nagyon-nagyon uh-huh. hozzásegít, úgyhogy...
Hát én még csak annyit tennék így hozzá, mert így ugye mindenféleképpen szerettem volna valamennyire érinteni, hogyha már az álmokról is ennyire az alvás fontosságáról, sőt a mély alvás fontosságáról is beszélünk majd ugye a későbbiekben, egy új adásban, hogy mindenkinek üzenem, hogy nagyon fontos az, hogy időben feküdjön le aludni, 10 óra körül legkésőbb. Jó lenne korán kelni, de 6 óra körül, hát most mondtam persze a napfelkelt előtti időszakot, a szatvikus időszakban, de még nagyon-nagyon fontos, hogyha valaki alvás problémákkal küzd, akkor ajurvédikusan, bár nem vagyok ajurvédikus terapeuta még, ajurvéda szerint ugye idegrendszeri kibillenése van, tehát a vátadósa van kibillenve ebben az esetben, és nagyon fontos lenne, hogy tudatosan próbálja meg ezt a dósát egy picit egyensúlyba terelni. Persze mondhatnám az étkezést is, de ebben most nem menjünk bele, de amit mindenféleképpen javaslok, az a nádi sódana légzőgyakorlat, légzés szabályozó gyakorlat. Elolvás előtt, az segíteni fog neki mindenféleképpen. meghalljuk, Jayanti.
És nem csak annyi, hogy akkor így talán részemről, vagy talán a beszélgetésről lehetne a végsz, ugye, illetve hogy ugye felvetődött itt következő témaként, ugye az elme, és akkor, ha már így Mohini megemlítette az ájurvédát, akkor én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon hasznos témája lehet, hogy bármelyik elkövetkezendő beszélgetésünknek.
Reklám lehet benne?
Hogy ne lehetne?
Akkor ajánljuk Girish.
Igen, a Girish Mokerit, a Sparsha ájurvédától. Ő egy nagyon-nagyon jó szakember, de bővebben erről majd akkor a
máskor
az ájurvédás beszélgetésünk keretében.
Mert az is lesz.
Így van, és akkor jegyezzük fel, hogy a Nádi Sódanát is el kell majd magyarázni. Azt most tényleg nem most, mert már 37 perc, 24 másodpercet beszélgetünk.
Te beszéltél a legtöbbet, Bocsika.
Igen. És
te készültél fel a legjobban, Bocsika.
Hát nem mondanám, de jó, mindegy, ne hozzatok zavarba. Na, szóval zárásként még, ha már itt a Spirodalom podcastnál járunk, vagy azt készítjük és hallgatjuk, akkor hát nagyon ide kívánkozik egy vers, ami természetesen spirituális, és természetesen Szvámi Sivánanda írta, és azért zseniális, mint általában az ő versei, mert hát három nem túl hosszú versszakban bele tudja sűríteni itt az egész védikus filozófiát gyakorlatilag, amit nagyon-nagyon hosszasan fejtegettünk, és még hosszasabban lehet fejtegetni itt az álmokról, mert ezt felolvasnám nektek. Tehát Szvámi Sivánanda verse, címe nincs, de ettől még ez egy nagyon jó kis vers. Ahogy álmodban a dolgokat észleled, létüket teljesen valósnak képzeled, s felébredve veszed csupán észre, hogy a valótlanság csalt megint csak lépre. Éji álmod fellebbenő fájtla olyan, mint a nevek s formák e csalfa világa. Mindegyik csupán múlandó csaló, hiába hiszed, hogy mindkettő való. Valós egyedül az Isten sugárzó léte. Ébredj hát a fényre, hogy a maja álmát magad mögött hagyjad, és úgy lásd a dolgokat, ahogy vannak. Idén azonban, szeptember 2. és 5. között a Vörösmarty téren megrendezésre kerül az ünnepi könyvhét, szám szerint a 92. Ezen alkalommal velem is találkozhattok, mégpedig szeptember 2-án, tehát az első napon, 16 órakor fogom dedikálni a megváltás árát. Várlak titeket szeretettel! 2021. augusztus 29-én Gödöllői Alsóparkban 10 és 17 óra között kerül megrendezésre a 7. hivatalos Tacskó találkozó. A nagy találkozáson jelen lesz az Angyal Feketében című könyv is, melynek két dedikált példányát jótékonysági tombolán meg is nyerhetitek. A tombola bevétele a Tacskó fajtamentéssel foglalkozó Futrinka Egyesület részére kerül felajánlásra. Velem is találkozhattok, a program részeként 11 órakor egy rövid beszélgetésen bepillantást nyerhettek a könyvvel kapcsolatos kulisszatitkokba és a készülő új kutyás regénnyel kapcsolatos bennfentes információkba is. Gyertek el, jó lesz! Mert hogy bizony készül egy új kutyás könyv is, az lesz a címe, hogy Tacskó, avagy hogyan ne neveljünk Daxlit. Annyian kérdezték, hogy az Angyal Feketében Tacskó szereplője azonos-e az én tacskómmal, hogy úgy éreztem, egy könyvet róla is írnom kell. Zárójelben megjegyzem, egyébként nem azonos. Az új könyv kézirata már elkészült, sőt, még a szerkesztő Máté Judit is kész van már a maga feladatával. Jelenleg a grafikus művész Gebei Viki dolgozik, akinek egyébként az Angyal Feketében és a megváltására borítóját és grafikai megjelenését is köszönhetjük. Figyelem, ez a könyv most más lesz, mint amit tőlem megszokhattatok. Bohókás és vidám, komolytalan és szigorúan áltudományos, ezzel együtt pedig remélhetőleg szórakoztató. Ezt már abból az idézetből is lehet sejteni, amit a könyv mottójának választottam. Ez pedig így szól.
A kutyán kívül a könyv az ember legjobb barátja. A kutyán belül olyan sötét van, hogy nem lehet olvasni. Ezt a nagy okosságot Groucho Marx nevű úriember mondta. A könyv várhatóan még idén megjelenik, valamikor az utolsó negyed évben. Újabb részletekkel hamarosan jelentkezünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok és meghallgattatok minket. Találkozzunk a következő adásban. Addig is kísérjetek minket figyelemmel a spirodalom.art honlapon és a Facebookon. Sziasztok!